A Mindig Környezettudatosan rovat támogatója az Aplia Magyarország Egyesülés.
Folytassuk a Monitor délután itt a Trend FM-en, Aplia Percek, Aplia Trendek. Mészáros Fanni, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője, és Madarász Tamás, műszaki vezető, szervizvezető van itt a stúdióban. A múlt hónapban, a július adásban ugye akkor már klímáztunk egy kicsit, hát azóta még inkább klímázunk, itt most az adásra beszélgettünk, vagy 10 percet némi indulattal számolgattunk, és ugye kilovattok, forintok, gépcsere, nem gépcsere. Fanni beküldött még délelőtt, meg délután is 3 cikket, különböző országokban már levették, ugye? Én azt olvastam, hogy Európa nyáron lekapcsolta a klímát, hogy télen ne fagyjon meg. Fanni hozott Japán, azt hiszem meg
hát a Japán az már téma. Szerintem egy tavalyi cikk volt emlékeim szerint, amit olvastam, az még abszolút így a világválság előtti időszakban olvastam egy cikket, hogy Japánban az irodákban meghatározták, hogy 27 fok alá nem lehet állítani a klímát, de cserébe nem kellett a férfiaknak öltönnyakkendő öltözetbe járni, hanem megengedett volt a, nem tudom, rövid ujjúing is, tehát, hogy egy ilyet tettek, és épp a napokban olvastam, hogy Spanyolország volt, hogy ott is hoztak ilyen szabályt, hogy nem lehet a klímát ugye 27 foknál hűvösebbre, vagy majd télen a fűtést, nem tudom, 19 foknál melegebbre állítani, energiatakarékossági célokból.
Igen, hát óriási tiltakozással mindenki azt mondja, hogy ez nem életszerű, meg a turisták meg fognak fagyni, vagy hőgutát kapnak, attól függ, melyik évszakban vannak ott. Tamásnál legyen a labda az elején, mert hogy a múlt havi adásban klímáztunk már, de nagyon sok minden benned maradt, ugye, és hát aktuális a helyzet, mert még mindig meleg van, és most még inkább spórolnunk kell, mint egy hónappal ezelőtt, ugye, mert jön az ősz.
Ez így
közelít
van.
A tél.
És hogyha már energiáról akarunk beszélni, akkor előtte beszéljünk egy kicsit a környezetünkről. Ugye az, hogy hogyan érezzük magunkat egy helységben, az nem csak a hőmérséklettől függ. Tehát levehetem én a hőmérsékletet akár 6-8 fokkal is, hogyha magas lesz abban a helységben a páratartalom, mert éppen előtte kinyitottam az ablakot, és mondjuk a nyári melegbe az eső előtti pára bejött, és sokszor lehet látni, nekem is van otthon olyan ilyen időjárási jelzőállomás, ami a kinti hőmérsékletet, páratartalmat is jelzi, és most is, ahogy voltak az esők, 92%-os páratartalom volt kint. Tehát ha ez a páratartalom lenne benne a lakásban, akkor akár hány fokra állítjuk a klímát, melegünk lesz, nem fogjuk jól érezni magunkat. Ezért nagyon fontos az, hogy nem csak a hőmérséklet, hanem a páratartalomra is oda kell figyeljünk. Például nagyon sok klímaberendezés tudja a szárítás üzemmódot, amikor nem hűt a készülék klasszikusan, hanem csak a nedvességet vonja el a levegőből, de fizikából tudjuk, ugye, hogyha a nedvességet elvonjuk, az egyben a hőmérséklet csökkenésével is jár, illetve fordítva is igaz ez. Tehát nagyon fontos, hogy a készülék beállításakor hogyan használjuk magát a készüléket, illetve a lakásunk is milyen. Mi például otthon, amikor használjuk a klímát, akkor egy helységet szoktunk lehűteni, ugye a nappal itt, ahol tartózkodunk, olyankor becsukjuk a lakás többi ajtaját, hogy ne dolgozzon feleslegesen a készülék azért, hogy az előszobában...
Éppen nem használt helységben, igen.
Vagy a fürdőben is hűtse a levegő. A másik felett téren a fűtés, ugye a klímaberendezések nem csak hűtésre, fűtésre is használhatók, akkor viszont nem túl jó dolog lenne, hogyha alacsony lenne a páratartalom, ezért kell párásítanunk, mert ha télen párásítunk, akkor ugyanazt a hőmérsékletet melegebbnek fogjuk érezni, télen az a jó. Nyáron el kell vonjuk a párát, ahhoz, hogy ugyanazt a hőmérsékletet hűvösebbnek érezzük, mert az lesz a jó. Tehát ilyen szempontból megint ténylegesen a tudatos használat nagyon fontos. Természetesen a klímaberendezések karbantartása is, ugyanúgy, mint a fűtőberendezések karbantartása. Múltkor már beszélgettünk egy pár szóban a karbantartásról, hogy nem csak a beltérit kell ilyenkor karbantartani, hanem a kültérit is. Ezt célszerű tavasszal megtenni a nyári virágzások előtt. Nagyon sokszor van az, hogy a pollenek, a virágok a fákról belemennek a kültéri egységnek a hőcserélőjébe. Gyakorlatilag 20-25%-kal is több áramot tud fogyasztani egy készülék, ha nincs rendszeresen karbantartva.
Ez pont úgy, mint a gázkazánomhoz kijön a mester, belefúj, kisecset, ugye leveszi, átmossa, és az tele van mindenféle pókhálóval, szöszmösszel, pösszel, és azt mondja, hogy ez legalább 10-20% hatékonyság csökkenés. Ugye, hát
ez így van, így van. Hát
azért... ugyanígy van ez.
A kültériben nem fújunk bele, de mondjuk igen, jó, sűrített levegőlevel. Át lehet takarítani, lehet mosni, de ezt célszerű szakembert hívni, mert nem véletlenül ez is egy olyan szakma, amit külön tanítanak. És ugyanúgy a beltéri egységet. Ha ezt a karbantartást megtesszük, az már minden készülékünknél, de legyen ez egy mosógép, legyen egy hűtőszekrény, vagy egy tüzelőberendezés, a karbantartás elmulasztás az mindig energiatöblettel jár.
Most mind a kettőtöktől kérdezem azt akkor először Fannitól, hogy ez a mostani helyzet, amikor mindenki pánikszerűen próbál feljavítani, karbantartani, rákészülni a startra, ugye a rossz számlákra, a nehéz számlákra, vagy esetleg cserélni. Ez mit eredményez? Az Aplia ebben mit gondolt, mit látnak a gyártók, meg a szervizek mit tapasztalnak. Hirtelen mindenki nagyon tudatos, tehát most az energiacímkéket sokkal jobban nézzük-e, az apliánál keressük-e a tanácsokat, meg a tippeket ugye a kampánnyal kapcsolatban. Szóval mit hozott ki belőlünk ez a félig meddig pánik helyzet?
Hát én egyelőre csak a saját személyes tapasztalataimat tudom így megosztani, mert így a cégektől, hát nyilván ez egy nagyon új helyzet, és mindenki még figyeli, hogy ki hogy reagál. Én amit látok a saját személyes környezetemben, hogy igen, mindenki elkezdett ezzel foglalkozni. Tehát olyan ismerőseim is, akit eddig ez a téma nem érdekel, és engem néztek csodabogárnak, hogy állandóan ilyen hülyeségekkel foglalkozom. Ők is elkezdték azt nézni, hogy akkor hogy lehet csökkenteni, mert azért ez már lehet, hogy nekem is fájni fog. Alapon. Itt volt az a példa, ez múltkori adásban is szó esett róla, de talán valaki nem hallgatta, hogy például volt olyan ismerősöm, aki mondta, hogy ő most vett fregolit, mert lehet, hogy nem kell mindent, főleg nyáron ugye szárítógépben szárítani. Meg olyan is volt, aki elment lecserélni a fagyasztóját, mert hogy már nagyon régi a fagyasztó, és akkor lecseréli, és akkor pánikszerűen hívott fel engem a boltból, hogy de hát úgy tudtam, hogy az A-osztály a legenergiahatékonyabb, de nem találok egy darab A-osztályos fagyasztót sem. És akkor elmondtam neki, hogy igen, tényleg az A-osztály a legenergiahatékonyabb. Ugye tavaly 2021. március 1-ben lépett az energiacímke szabályozás hatályba, amely már megszüntette úgymond ezeket a pluszokat, hogy A2 plusz, A3 plusz, ugye hozzászoktunk az elmúlt évtizedekben, hogy a hűtők többsége A2 pluszos vagy A3 pluszos. Na hát ez a szabályozás pont ezért született meg, mert így már nem volt segítségünkre az energiacímke. Viszont előrelátó volt a jogalkotó, és az volt a szándék, hogy ne merüljön ki megint az összes energiaosztály 2 éven belül, ezért úgy lettek az energiaindexek meghatározva, hogy lehetőleg a felső kategóriák még úgymond maradjanak szabadon, üresen, amikor hatályba lép a szabályozás, így valóban jelenleg a boltokban a legtöbb hűtőfagyasztó E és F osztályos. Egy-egy D-t lehet talán találni, de nagyjából ez a helyzet, tehát nem elég azt tudni, hogy A osztályos készülék a legjobb, hanem arra is fel kell készülni, hogy most tényleg az a legjobb, amit ott látunk, hogy legjobb, és az lehet, hogy a D vagy az E osztály.
Egyik ismerősöm tegnap hívott fel, mosogatógép. Eddig bűvöletben élt, mert a mosogatógép mennyivel kevesebb vizet használ, mint egy mosogatásban. Én mondtam neki, hogy ahogy én mosogatok, szerintem az jobb, mint egy mosogatógép, de mindegy, ebbe ne menjünk bele. Főleg, ugye a mosogatógép gyártók, de a mosogatógép nem probléma, a mosogatógép gyártók azok nyilván azt mondják, hogy sokkal takarékosabb, mert is hiszem egyébként általában. De most azért az is fontos, hogy közben az a vizet melegíti másfél órán keresztül, az meg villanyjal megy. Tehát most jött egy újabb szempont tulajdonképpen. És most majd vissza fog lépni esetleg, és azt mondja, hogy lehet, hogy újra kézzel mosogatok, mert egyébként többet teszik az a gép. Vagy nem, értem, attól függ.
De hát azt a vizet is fel kell melegíteni, igen, amivel kézzel melegíti.
Jó, világos, csak hogy, ja igen, akkor marad az, hogy mennyi. De hogy mennyi
és mivel
ideig?
Melegített fel azt a vizet, igen. Mert ha gázzal melegített fel, akkor ugye az
erre
most
mondja azt, kicsit... a másik mindig rendszerbe kell nézni a gépeket, és úgy tudok a végén egy szaldót húzni.
Ez így van, de hadd védjen meg a mosogatógépeket. Azt olvasod egy készülékre, hogy mondjuk 15 liter vizet használ egy mosogatáshoz. Igen. Az általában ötszöri vízfelvétel. És az a vízmennyiség, amit neki fel kell melegíteni a mosogatáshoz, az nem 15 liter lesz, hanem 2-3 liter. 2-3 liter vizet sokkal hamarabb felmelegít a mosogatógép, és ezáltal miután az időnek és a teljesítménynek a szorzata lesz az, amiért fizetünk,
hát ez az, na, itt
miután
itt
hamarabb melegíti fel, ezért ez kevesebb költség lesz, mint akár egy gázbojlerben, akár pedig egy elektromos villanybojlerben előállítani a melegvizet. Természetesen a távfűtéses lakások, ahol a melegvizet is kapják, és nem estek most bele ebbe az emelésbe, ott ezzel mondjuk kevésbé versenyzik, de a mosogatógép az ugyanolyan dolog, hogy nem csak a víztakarékosság miatt fontos, hanem a higiénia miatt. Senki nem tud kézzel olyan hőmérsékleten mosogatni, ahogy a mosogatógép elmosogatja a lábasokat, tányérokat, és ott pusztulnak el a baktériumok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a 35 fokos víz, amit kézzel elviselünk, maximum 40, az jó egy termál fürdőre, de nem a baciknak, mert ők is fürödnek ilyenkor benne.
Oké, a szervizben mit tapasztalsz?
Ott a szervizben most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a kérdés mindenki részéről, a készülékekről is, és a klímaberendezésekről
és
is.
És új kérdések is vannak, nem? Amik eddig nem voltak. Tehát most már szofisztikáltabbak vagyunk mi fogyasztók, nem? Hát mint, hogy én is a feleség gondot, azon gondolkoztam egyik este, hogy mit húzzak ki, vagy mit fogok majd kihúzni, még nem tudtam odáig a standby üzemmódban, mi az, ami a lakás többi lakóját nem zavarja, de én éjszaka, ha én már eldőltem, akkor azokat kihúzhatom, a többi az úgy a router, meg mit tudom én, bármi még megy közben, de mi az a kettő, amit kihúzhatok, aztán majd reggel 5-kor visszadugom őket. Szóval igen, ezért mondom,
igen,
hogy
igen, de ezt
változunk.
Tapasztalatok szerint csak fellángolás lesz, és egy hónap után már senki nem fogja kihúzgálni.
Nem, a számlákat én fogom látni, tehát szerintem ez a fellángolás tartós. Na, szóval miket miket kérdeznek, vagy hogy?
Hát mindenképpen az energiafogyasztást kérdezik, kérdezik azt, hogy hogyan használjam ahhoz, hogy kevesebb áramot fogyasszak mondjuk. Ami most a jellemző kérdéscsoport az az, hogy a gázfőzőlapomat, gázkészülékemet lecseréljem-e indukciósra. Önmagában a főzés szempontjából nincs jelentősége, mert az indukciósnak az energia hatékonysága csak addig jelentkezik, amíg csaphőmérsékletről elérjük a forráspontot, víz forráspontját, utána már lassan főzünk, kiegyenlítődnek ezek a különbségek. De arra kell gondolni, ha én most le akarom cserélni a gázfőzőlapomat egy indukciósra, ahhoz ki kell építenem egy elektromos hálózatot. Ha azt az elektromos hálózat
kiépítést
hozzáadom, akkor már többe fog kerülni, mint amennyit fizetnék esetleg a főzéskor. És sokkal hatékonyabb tudok lenni, és sokkal költségbarátabb tudok lenni akkor, ha odafigyelek arra, hogy megfelelő méretű edényt használjak megfelelő főzőfelületen, ténylegesen akkor főzek rajta, amikor szükséges. Tehát a tudatosság az, hogy felkészüljek arra, amit csinálok, ez az élet minden területén fontos.
Meg akkor a karbantartás, és akkor itt jön a futócipő, ugye, mert Fanni előtt most is egy futós könyv van, amit mi Tamással nagy csodálattal néztünk, és van nálad egy futócipő is, amit most szervizelni viszel, de hogyan a futócipő az asztalra, és hogy jön össze mondjuk egy mosógéppel, vagy egy fagyasztóval?
Ez egy érdekes kérdés, mert ugye én szoktam futni, és nemrégiben egy ismerősöm megkérdezte, hogy mennyit futottam már a cipőben, mert ha már nem tudom, többet futottam, mint nem tudom hány száz kilométer, akkor le kell cserélni. És én így, ugye állandóan foglalkozunk azzal, hogy mikor cseréljük le háztartási gépeket, de bevallom őszintén, hogy eszembe nem jutott, hogy mikor cseréljem le a futócipőmet, mert én teniszeztem annak idején egészen az egyetem végéig, és én akkor cseréltem le a teniszcipőt, mikor konkrétan kilukadt a lábamon. Tehát nem volt ilyen, hogy most hány kilométert futottam benne, meg egyebek. Ehhez képest most indítottam egy ilyen Facebook kérdést, így az ismerőseim véleményét megkérdeztem, meg nyilván rákerestem a neten információkra, és azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag mindenkinek teljesen egyértelmű és magától értetődő, hogy egy futócipőt x kilométerig lehet használni. Most, hogy ez az x, az mondjuk 800, vagy 1000, vagy 1200, ez attól függ, hogy kinek milyen hit él a fejébe, vagy ki mit gondol, vagy ki mit olvasott, és annak elhiszi-e vagy sem. A futócipőgyártók egyébként nem publikálnak ilyen adatot, mert nyilván, és ahogy ez szintén megint mindenkinek teljesen egyértelmű, mindenki elismeri, hogy egyébként ezer másik dologtól is függ, hogy meddig tart egy futócipő, hogy futok, milyen talajon futok, milyen rendszerességgel, kiszárítom-e azt a cipőt, vagy állandóan vizes marad, tehát nagyon sok mindentől függ. És azon mosolyogtam, hogy ugye vajon miért van az, hogy egy mosógépnél még mindig években gondolkozunk, hogy hány évig működik egy mosógép, holott a futócipőn, és senki nem gondolkozik abba, hogy ez most hány éves. Hanem mindenkinek teljesen egyértelmű, hogy megkérdezi, hogy hány kilométert futottam. Tehát mosógépeknél miért nem jutunk el oda, hogy legalább azt nézzük, hogy hányszor mostam vele. Még csak nem is azt, hogy hány órát, pedig ugye a kilométer analógiára
de
az
mennyit
lenne.
Használom, mondjuk
hanem, hogy
egy
mennyit
hét
használom,
alatt,
mert
egy
ugye panaszkodunk, hogy nem tudom, 30 évvel ezelőtt hosszabb ideig tartottak a gépek. Ami egyébként nem igaz, de most ebben nem menjünk bele. De 30 évvel ezelőtt heti egyszer mostunk. Ha meg most megnézzük, hogy hányszor mosunk hetente, akkor jóval több jön ki. Ha csak azt számolom, hogy hányszor mostam vele, akkor már nem releváns az, hogy hány éves az a mosógép. És ez egy kicsit ilyen igazságtalan dolog. A másik meg az, hogy máshogy szemléljük a futócipőt és a mosógépet. Erre akarok kiukadni, hogy ugye egy mosógépnél sem mindegy az, hogy használom, karban tartom, és a többi. Tehát ott is vannak egyéb körülmények, amelyeknek van jelentősége, ezekről beszélgettünk ugye ebbe a rádiósorozatban, és valahogy a mosógépeknél mégsem nagyon hangsúlyozek, vagy nagyon sok olyan cikk és nagyon sok olyan tévhit él az emberek fejébe, hogy ugye gyártók szándékosan megtévesztik a szegény fogyasztókat, és az a mosógép direkt el fog romolni. Én egy olyan cikket nem olvastam, annak ellenére, hogy egyébként mindenki nagyon happy és nagyon boldog ezzel a kilométer verzióval futócipőknél, hogy azok a fránya futócipő gyártók beépítik eleve a cipőbe azt, hogy csak 1000 kilométert lehessen belefutni. És ez, én ilyen cikket nem olvastam, szóval egy kicsit így próbálom így az emberek fejében a pszichológiát is keresni, és engem is érint ez, mert én is így nézem a dolgokat, és ezért érdekes, hogy sokszor ez a fekete-fehér gondolkozás, ez jellemző ránk, és ez így nem jó. És én erre próbálnám a hangsúlyt helyezni, hogy nagyon sok mindenem múlnak a dolgok, az is, hogy meddig tart a futócipő, de az is sok mindenem múlik, hogy meddig tart a mosógép, vagy a klíma, vagy a hűtő.
Most egész biztos, hogy ez ez most komoly hangsúlyt kap. Tehát értem, hogy a szervizben most kérdezni fognak. Én azt hittem, hogy már olyan felvetések is vannak, hogy igen, én most szeretném ezt karban tartatni, meg most nézzük át, mint hogy én is tervezem azt, hogy a gázkazánomhoz most kihívom még a nyáron a mestert, aki mindenbe szokott jönni. Nem, szóval egy ilyen preventív jelleggel.
Igen, csak a tapasztalat az, hogy nyáron tervezem, hogy kihívom, októberben, novemberben telefonálok, és csodálkozom, hogy nem tud jönni, mert annyi
munkája
van.
De most másféle számlák tehát fenyegetnek, tényleg, tehát a tudatosságom az kapott egy komoly.
Így van. A fekete-fehér szó pár kapcsán jutott eszembe, hogy például a régi hűtőberendezések, klímaberendezéseknek a kompresszorai úgynevezett on-off, kibekapcsolós módban, tehát fekete-fehéren működtek, vagy működött, vagy nem. Ezeknek jóval nagyobb az energiafogyasztása, akár hűtéshez, akár fűtéshez. Egy mai modern készülék, legyen az egy hűtőszekrény, legyen egy klímaberendezés, aminek úgynevezett inverteres technológiájú motorjai vannak, ventilátorok, kompresszorok, azokban az a jó, hogy nem mindig 100% teljesítménnyel üzemelnek, hanem a teljesítmény igénytől, tehát a hűtési vagy tényleg a fűtési igénytől függően csökkentett terheléssel, ezáltal kevesebb áramot felvéve, vagyis többet tudnak spórolni nekünk ezek a készülékek. És erről jutott eszembe, hogy mostanában sokan kérdezik a H-tarifát a klímaberendezések kapcsán. Ezt ugye bevezették azért, hogy olcsóbban lehessen fizetni ezek után az áramfelhasználást, de ez a fűtő, tehát a melegítő üzemmódra vonatkozik, a téli üzemmódra, a nyáron hűtésre nem vonatkozik. Itt külön órát kell kiépítetni, aminek költsége van, de ettől még teljesen jól működik a rendszer, csak ezt is hozzá kell venni, hogy ténylegesen, ha akarok egy ilyen készüléket fűtésre használni télen, akkor mi lesz. Egyébként maga egy ilyen levegős, úgynevezett split klíma, amikor van egy beltéri egységem, meg egy kültéri egységem, ami tud hűteni, fűteni, ez hasznos kiegészítője lehet akár egy gázkazárendszernek, mert ha van egy elavult gázfűtési rendszerem, jó régi radiátorokkal, ahol ahhoz, hogy meleg legyen, ahhoz meleg vizet kell csinálnom, meg idő kell, mert kell 60-70 fokos víz, akkor az átmeneti időszakban, ami évente azért 2-3 hónap is lehet, egy klímaberendezéssel is tudok fűteni, ami sokkal hatékonyabb lesz ehhez képest, és kevesebbe fog nekem kerülni, tehát kisebb lesz a költségem.
Hát igen, erre azt szokták mondani, hogy akkor egy lakásban, vagy egy családi házban, akkor kell 2-3, nem? Tehát azért az már mindjárt ott vagyunk a millió környékén, vagy a sok százezer font környékén.
Hát, még ezt sem
nem
mondanám.
Nem beszélve a mesterekről, meg sok mindenről.
Még ezt sem mondanám. Nem? Itt is tájékozódni kell. Célszerű olyan oldalakat, mint az apliának az oldalát is megnézni, de akármelyik nagyobb gyártónak az oldalánál tájékozódni, az, hogy melyik készülék mit tud, hogyan működik. Tehát fontos megint az, amit már nagyon sokszor hangsúlyoztunk, hogyha vásárolunk, előtte bizony nézzünk körbe, és ne az legyen, hogy bemegyünk valamelyik áruházba, ki van rakott egy klíma akciós címkével, és akkor veszünk hármat, mert jó jön otthon, mert akármire jó lesz, aztán utána kiderül, hogy amit vettünk, azzal nem tudjuk elérni sem a megfelelő hűtést. Így van, tehát ezekre oda kell figyelni.
Aplia oldalon jönnek a tanácsok, most meg a tippek.
Igen, erre nagyon készülünk, illetve hát pont megújítás alatt van a honlapunk, de hát így is, hogyha valaki ellátogat most a honlapra, akkor azért talál a Jó tanácsok otthonra című menüpont alatt azért számos olyan tippet, meg javaslatot, amit érdemes megfogadni, amelyekkel takarékoskodni lehet. És hát ezt szeretnénk majd bővíteni az új honlapon, és hát az új honlap az már sokkal színesebb, modernebb lesz, rövidebb írásokkal, és több képpel, kis filmekkel. Több lépcsőbe osztjuk be a nagyobb anyagot. Igen. De tényleg ilyen nagyon klassz honlapot tervezünk, én nekem nagyon tetszik. Én vagyok lemaradva egy kicsit, mert nekem kéne írni a tartalmat, de ebbe majd most belehúzok. De én azt gondolom, hogy ettől függetlenül is a Facebookon is igyekszünk olyan tanácsokat összeállítani, amelyek ilyen kis pontszerűen összegyűjtve tényleg praktikusak, és talán hozzá tudnak adni ahhoz, hogyha valakit érdekel ez a téma, és valaki tényleg próbál ezzel foglalkozni, akkor segítséget kapjon. De én a saját tapasztalatomból azt is tudnám javasolni, hogy tényleg érdemes megnézni, hogy mi mennyi. Tehát érdemes egy pár napig, egy hétig, egy-két hétig nézni a villanyszámlát, megnézni, hogy az a hűtő mennyit fogyaszt, akár egy fogyasztásmérő közbeiktatásával. El kell kezdeni számolni, hogy hányszor is mosunk egy héten, mert egyébként úgy tűnik, hogy nem sokat, de aztán kiderül, hogy sokat. Tehát addig, amíg nem látjuk ezeket a számokat, és nem tudatos bennünk, ezt magamon tapasztalom, addig hiszünk ennek, vagy hiszünk annak. És abban a pillanatban, hogy látjuk, hogy mit mutatnak a számok, abban a pillanatban sokkal megbízhatóbban és racionálisabban tudunk döntést hozni, akár pro, akár kontra. Tehát ez már utána a saját felelősségünk, de magunkban bízva sokkal boldogabbak lehetünk, és jobb eredményre juthatunk, én azt gondolom.
Majdnem azt mondtam, hogy látjuk, hogy mik a számok, és majd látjuk, hogy mik a számlák, na azok aztán egy újabb.
Igen, azok is számok lesznek, tehát azokat majd össze lehet vetni.
A tudatosságot.
Azokat majd össze lehet vetni azokkal, amiket már mi regisztráltunk korábban.
Így van, csak nagyon fontos, ne essünk pánikba, ne kapkodjunk, ne vásároljunk csak valamit azért, mert úgy gondoljuk,
mert most esetleg az mindenki.
Igen, mert mások is azt vesznek, és majd jó lesz, mert mindennek van következménye. Veszünk egy készüléket, az terheli a hálózatunkat, ha a hálózatunk akkor régi, akkor akár tűz is lehet, tehát csak átgondolva, és lehetőleg megfelelő szakemberek véleményét kikérve, nem egy egyszerű hirdetési újságból. Tudom, hogy a márka szervizek szerelői azok többbe kerülnek, legalábbis sokan ezt gondolják. Sokszor tapasztaljuk egyébként, hogy nem. Sokszor azok a szerelők, akik csak hirdetik magukat, azok sokkal többbe kerülnek, mint egy jó márka szervizes szerelő. Márka szervizes szerelő, mindegy, hogy klíma, háztartási gép, autószerelő, bármi, fel van készítve egy csomó problémának a megoldására, a helyzetek értékelésére, sokkal jobb tanácsot fog tudni adni, mint egy nem hozzáértő.
Főleg azok a diákok, akiket már az aplia képzésen nevelünk ki, mert őnekik ez egy külön feladatuk, hogy ezt is elsajátítsák, hogy milyen tanácsokat adjanak a háztartásoknak. Ez nekem a szívügyem volt anno, amikor a tananyagot összeállítottuk, és Tamás megerősítheti, hogy tudják is a fiatalok ezeket.
Legközelebb hozatok egy ilyen diákot is be. Nagyon szépen köszönöm, aplia percek, aplia trendek, mindig környezettudatosan. Madarász Tamás, műszaki szervizvezető, és Mészáros Fanna, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
A Mindig Környezettudatosan rovat támogatója az Aplia Magyarország Egyesülés.